Tehát a szerzetesi sörfőzés a témánk, a Borra Való Gasztrokultúra magazinban, és nézzük akkor meg, hogy mi történt azután, hogy hát valahogy kiderült, hogy ez lehet végül is bőti ital. Jó kis kalóriadús, van benne tápanyag, van benne vitamin, úgyhogy nagyon fontos volt, de nyilván nem ezért készítettek sört csak a szerzetesek, hanem azért is, hogy valamiféle kereskedelmi bevételhez jussanak.
Így van, tehát ugye egy kolostort látunk magunk előtt, nyilván befolyásolják az embert az olvasmány élményei, a filmek, meg minden egyéb, akkor a szerzeteseket hogyan képzeljük el? Írnak, olvasnak, kódexet másolnak, esketnek, gyóntatnak, tanítanak, minden olyan dolgot, amit előír a rend, de természetesen egy kolostornak is van költségvetése. Tehát van bevétele és van kiadása, valahogy biztosítani kell a megélhetésüket, meg a reprezentációs költségeket, meg minden egyebet. Voltak bevételeik, adóbevételek, egyebek, de ezeket a bevételeket a szorgos szerzetesek mindig minden létező eszközzel, amit megengedett a törvény meg az erkölcs, igyekeztek gyarapítani. Itt sokszor hallom azt a kritikát, hogy miért kell bevételre szert tennie egy rendnek, hát azért, mert önfenntartó. Tehát nyilván sokkal szerencsésebb úgy létezni, hogy nem valamiféle adományt várok valahonnan, hanem én magam termelem meg azt, ami kell ahhoz, hogy működni tudjak. Márpedig ebben a világban bevétel nélkül nehéz működni. Ez még a szerzetesekre is igaz.
Nyilván ugye adó az valami érkezett, de nem csak érkezett, hanem ment is.
Ment is pontosan, meg hát ne felejtsük el, hogy neki ők is ettek, ők is ittak, fenn kellett tartani a kolostort, néha utazniuk kellett, ha jött egy vendég, akkor azt jó kellett látni. Amennyiben ápolórendről beszélünk, biztosítani kellett a különféle orvosi eszközöket, tehát hosszan lehetne sorolni, mi mindenről van szó, nem beszélve a kódexek alapanyagáról, tehát tényleg rengeteg kiadással kell számolni. Na most a következő volt a helyzet, hogy a legegyszerűbb módja annak, hogy csökkentsék a kiadásokat, az az volt, hogy a fennmaradó idejükben a szorgos szerzetesek különféle élelmiszereket állítsanak elő. Itt vegyük a legismertebb példát, talán a trapista sajtot, ami Magyarország kultikus sajtja. Nem biztos, hogy annak kéne lennie, de...
Hát ez a, úgy hívják, Magyarország kenyér sajtja. Egyébként sajnálatos módon, hogyha bármi merre kimozdulunk az ország határokon kívül, akkor találkozunk olyan trapistákkal, amik az egyszerű köztrapisták, amik köszönő viszonyban nincsenek azzal, amit Magyarországon veszünk. Ilyenkor az ember elmorzsol egy könycsepet, de hát ez van.
Hát én ezt úgy hallottam, hogy a trapista jelzőrűt a magyarországi jelző azért fosztóképző, tehát nem hozzátesz, hanem elvesz, van ilyen, láttunk már ilyet, de hát per analógiam azt szokták mondani, hogy a demokrácia szó elé teszünk bármilyen jelzőt, népi vagy bármilyen, az is fosztóképzőként működik, ez is igaz erre. De következő a helyzet, hogy ezeket a termékeket, gondoljunk csak ilyenekre, hogy keserű likőrök, sajt, lekvár, mustár, tehát a legkülönféle dolgok, amiket előállítottak a szerzetesennek a emberei, azért csinálták, hogy ne kelljen ezeket megvásárolni. Tehát már is csökkentették a kiadást, meglehetősen okosan. Ugyanakkor azonban, mivel szorgalmas emberek voltak, továbbá, mivel ételekre, italokra mindenkinek igénye van, nem csak a szerzeteseknek, mindig többet készítettek, mint amekkorára a közösségnek igénye volt, és a maradékot pedig pénzét tették. Ezáltal pedig gyarapodott a bevételük. Tehát ennél jobb koncepciót, mint hogy csökken a kiadásom, és ugyanazzal a mozdulattal, amivel csökkentem a kiadásomat, növelem a bevételemet, nehéz elképzelni. És hát itt jön a következő kérdés, hogy na jó, de vajon mik voltak a legnépszerűbb termékek, és hát valahogy a sör az közéjük tartozott.
Sör, és hát ugye nyilván, hogyha már Magyarországról van szó, akkor a levendula az egyik, és ezt nyilván nem csak Tihanyban lehet felfedezni, hanem nemrég voltam Oroszlány mellett Majka pusztán a Kamaldulir metességben, és ott is ugye nagyon erőteljesen megjelenik ez a termék, és az ebből készített különféle termékek.
Bizony, hogy megjelenik, és ugye itt fontos azt látni, hogy egy szerzetesi hagyomány az általában arról szól, sőt nem általában, hanem gyakorlatilag maradéktalanul arról szól, hogy az a sör, amit én megtermelek, az egy magasabb minőségi kategóriát képviseljen. Tehát ne ez a kocsmai ivósör kategória legyen, amit olcsón megkapok nagy mennyiségben, hanem az, hogy legyen egyfajta emelkedettsége, legyen benne az egyháznak a szellemisége olyan értelemben, hogy a lélek ünnepe legyen megkóstolni ezt. Tehát tényleg, hogy közelebb vigyen Istenhez. Ugye fél gondolat még ugye a Hemináról, ha már az előbb beszéltünk róla, ugye, hogy hát nem tudjuk pontosan mennyi volt a Hemina, mert ugye az nem derül ki a...
De érdekes, azt hittem, hogy ennek van valami leírása, hogy minek feleltették meg.
Nincs. Az derül ki egyébként, ha valaki nehéz fizikai munkát végezott, a Hemina megengedőbb, tehát ebből egy kicsit látjuk, hogy ilyen gumimértékességszerűség lehet. És a legszebb meghatározás, amit én életemben hallottam erről, Bence szerzetestől, az így hangzott, hogy a Hemina az a mennyiség, amit ha megiszom, közelebb érzem magam Isten kegyelméhez, de még nem engedem, hogy megkísértsen az ördög.
Hát ezt figyelj, ezt be kéne vezetni szerintem a mai mértékegység közé. A pikolónál valószínűleg nagyobb, meg lehet, hogy a korsónál is, de nem tudom.
Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a keskeny pallón egyensúlyozunk, amikor megpróbáljuk belülni a saját heminánkat, és néha bizony lefordulunk róla. De hát az ilyen megesik, egyébként kedves egyházi mondás, megpróbálom idézni, qui bibit dormit, qui dormit non peccat, qui non peccat sanctus est, ergo qui bibit sanctus est, ami magyarul pont annyit tesz, hogy aki iszik, alszik, aki alszik, nem bétkezik, aki nem bétkezik, az szent, tehát aki eleget iszik, az szent. Ez nem volt egyházi.
Hát egy ilyen csonka szillogizmus, ugye egy kicsit megvan erőszakolva a logika benne, de nem baj. De igen, tehát nem az a, tehát pont ugye a kamalduli némaságot fogadó szerzetes rendű jut eszembe, hogy ott is azt gondolná az ember, hogy ők ilyen nagyon-nagyon ilyen szigorú, elvonult emberek, akik tényleg nem beszélnek, nem ejtenek ki egy hangot, és hát sanyargatják magukat. De hát ugye nem ez a kép jelenik meg akkor, amikor azt látjuk, hogy azért ezek szorgos emberek voltak, akik nem ilyen mondásokat találtak ki.
Hát aztán mennyire vették ők ezt komolyan már olyan értelemben, hogy ez ebben valószínűleg egy önreflexió, egy öngúny, tehát ez nem egy házi tanítás, félreértés ne essék, de ne felejtsük el, a szerzeteseknek is van humoruk. Tehát a Bencés barátaim szokták mindig mondani, hogy ők mosolygós és vidám emberek, és ez teljesen jól van így. Viszont maradjunk akkor a bencéseknél, mert hogy ők valóban nagyon sokat tettek azért, hogy egyfajta minőségi sörkultúra jöjjön létre a egyházi berkekben. Nem csak ők, csak azért említem őket, mert Magyarországon jól megfogható az ő szerepük konkrétan. De akkor említsük meg, hogy valószínűleg az egyik legelső európai kolostori sörfőzde az St. Gallenben működött, ahol az a bizonyos St. Galleni kalandnak nevezett rablóhadjáratunk volt, 613-tól, ha nem csal az emlékezetem, és a mai napig legrégebben működő jogfolytonos sörfőzde a szintén egy bencés apátsági, ez a Weihenstephaner Bajorországban, 1040-től dokumentáltam, készítenek sört, akárhogy ragozzuk, nem sokára itt a millenniumuk. Tehát azért ez, azt gondolom, hogy több mint tiszteletre méltó dolog. És akkor kanyarodjunk rá Magyarországra. Picit kocsincsunk ki Csehország irányába, ott van Prága szent életű püspöke, Szent Adalbert, életében még nem szent, mert ugye életében senki nem lesz az, de Szent Adalbert egyebek mellett a ma már Prága területén található Brzevnov kolostorának az egyik alapítója. Ő ugye abból a fejedelmi nemzetségből származott, a szlávnikok közül, akik viszálykodtak, hogy ki legyen Csehország ura a Premisl uralkodóházzal. Ismert a történelemből, hogy a Premislek gyakorlatilag az Árpádházzal egy időben haltak ki 1300-as évek elején, azért ők lettek a cseh királyok, mert úgy rendezték a szlávnikokkal a vitájukat, hogy leültek egy tárgyalásra, majd pedig ott lemészárolták lényegében a teljes szlávnik családot. Néhány embert nem, például Radlát, illetve Adalbertet, ők egyházi pályára léptek, talán ezért nem ért őket bántódás. Viszont ami nagyon fontos, hogy 993-ban, amikor Adalbert megalapítja a brezsnovi kolostort, akkor például egyebek mellett arról rendelkezik, hogy ne nagyon főzzenek errefelé sört, ami arra utal, hogy valószínűleg akkor csinálták. És ebből a kolostorból, Brzevnovból, innen több szerzetes átköltözik, a pár évvel később 993-ban Szent Márton hegyén Monsancti Martini megalapított bencés kolostorba. Tehát, akárhogy is nézzük, pont ahol mi alapítója között, vannak olyan cseh szerzetesek, akik abból a kolostorból jöttek, amelyikhez a cseh sör első említése kötődik.
Ó, és hozták nyilván magukkal a tudományukat, hiszen ez volt a legfontosabb. Tehát nem csak másolgatták ezeket a kódexeket, és a színes iniciálékat készítették, hanem nagyon fontos volt a tudásnak a megőrzése.
Így van, tehát ugye tételesen nem tudjuk igazolni írott anyagokkal, vagy írott forrásokkal, hogy ők sörfőzés tudományát magukkal hozták, de elmi logika alapján ez nagyon jól megfogható. Arról nem beszélve, hogy ugye a bencések tényleg a hagyományaikat nagyon-nagyon szigorúan őrizték már akkor is. Tehát ez a tudástranszfer, ez hogy nem működött volna. És hát ha ebben az időszakban, 996-ban gyönyörű volna, ha már ebből az évből lenne pannon valami sörös forrásunk, de hát nincsen, de az Árpád korból azért már jó néhány olyan írott feljegyzés van, ami arról szól, hogy pannon almán sört készítettek, meg azt is, hogy fogyasztották a sört természetesen, illetve a legkorábbi sörhöz kötődő emlék, amit Magyarországról tudunk, az 1086, amikor a kumló szó fordul elő.
Nagyon fontos, mert pont az alapanyagokra akartam rákérdezni, de akkor erre rátérünk később.
Tegyük azt, de a kumlót azt mondom, csak azért említeném meg, mert ugye az, hogy egy kumlós kertet említ a forrás, az nem 100%-os bizonyíték arra, hogy a sörfőzés alapanyagáról van szó, de legjobb tudomásunk szerint a kumlót nem használták másra ebben az időben, mert később sem nagyon, tehát ez egy erős közvetett bizonyíték. Azt is hozzátéve még, hogy ma a kumló nélkül nehéz elképzelni a sört, de a 11. század előtt nem tudunk róla, hogy belerakták volna.
Innen folytatjuk, Katona Csabával arról beszélgetünk, hogy mik a szerzetesi apátsági sörfőzés hagyományai Magyarországon.